Szerintem én hirdetésem igéje, Jeremiás próféta könyvében van megírva, a 7. fejezet 16. versét olvasom, utána a 14. fejezet 11. versét. Mind a kettőben ugyanarról van szó, tehát Jeremiás 7:16. Te pedig ne imádkozz ezért a népért, ne mondj értük ezzeklő imádságot, ne is kérlej engem, mert nem hallgatlak meg, mondja Isten. 14. fejezetben ezt mondta nekem az Úr, ne imádkozz ennek a népnek a javáért. A böjtölnek nem hallgatok ezzeklésükre. Ha égő áldozatot vagy étel áldozatot mutatnak be, azok sem lesznek kedvesek előtte. Kedves testvérek, ezzel a nappal kezdődően a következő héten úgynevezett egyetemes imahét lesz. Nem is csak a református egyházban, nem is csak Magyarországon, nem is csak Európában, minden kontinensen együttesen ez a hét a közös imádkozásnak a hete. Talán ünneprontásnak hangzik, ha ezen a napon ezt az igét olvasom, Isten írja meg Jeremiásnak az imádkozást. Ne imádkozz ezért a népért, és megismétli, és harmadszor is megismétli, ne imádkozzál ezért a népért. Testvérek, nem akarok ellenpropagandát hirdetni az ima héttel szemben, pontosan az ima hétért választottam ezt a textust. Szeretnék egy kicsit tanítani arról, bizonyságot tenni arról, hogy komolyabb dolog az imádság, és ez az egész ima hét, mint ahogyan csináljuk. Mert az igazság, hogy valahol Genfben összeült egy bizottság annak idején, tavaly még nyilván, és az a bizottság fölmérte azt, hogy lesz jövő év, lesz harmadik hete a jövő évnek, ennek az évnek, és ez most már sok évtizedes gyakorlat, hogy minden évnek a harmadik hetét egyetemes imahetet tartunk, nosza tehát tegyük össze a hitünket, tudásunkat, keressük textust, hogy annak alapján aztán mindenki, aki vállalkozik rá, az végezze az ima héten, az ima szolgálatot. Rutinos a dolog, megszokott a dolog, okos emberek csinálták, szép szöveget állítottak össze, lehet olvasni a reformátusok lapjában. A vezérlő gondolat a koinonia, megmagyarázzák, hogy görög szó, a koinonia jelenti a közösséget, a testvéri egységet, és imádkozzunk ezen a héten, az ima héten azért, hogy az egyházak közeledjenek egymáshoz, testvéri egység alakuljon ki a vitatkozó egyházak között, és hát a kívánságok között egy távoli, alig megemlített kívánság olvasható a szövegben, hogy bárcsak majd eljutnának a közös úrvacsorázásra. Valóban óriási dolog lenne, 400-500 év óta ez nincs, hogy a református és katolikus ugyanaz elé, az urasztala elé álljon, és vegye a sákramentumot. Ez mint távoli ima téma jelenik meg ebben a szövegben. És egyébként aztán lássuk, hogy miből eredezik az egység, hol hibázzuk el, mit kell csinálni. Tehát az egész ima hét a koinonia jegyében történjék, és imádkozzunk azért, hogy az egyházak közelebb kerüljenek egymáshoz. Hát megvallom, hogy nem gyönyörködöm ebben a programban, mert aki ilyen egyszerű dolgot mondok, hogy az egész embervilág ma rosszabb helyzetben van, mint a második világháború befejezésének idején. Szörnyűség volt a második világháború, maga 60 vagy ki tudja hány millió halottjával, szörnyűség volt a második világháború, föllélegeztünk utána, én nagy Naival Budán előjöttünk a pincéből, és még dörögtek az ágyuk, de tudtuk, hogy most már vége Buda ostrovának. Akkor azt mondta az embereknek, jól hallgassatok oda, mert soká fogtok ágyútól hallani. Naivan mondottam, azóta reménysége, hogy vége a második világháborúnak. Ebből aztán okult az emberiség, most már ilyen rémség többé nem lesz. Ez volt a második világháborúnak a végén, és azt hiszem nem kell bizonyítani, hogy ma rossz az állapotban, súlyosabb állapotban van az egész emberiség, mint 1945-nek a szavazán. És amikor ilyen állapotban van az egész emberiség, akkor imádkozzunk azért, hogy közeledjünk egymásra, egy kicsit szeressük egymást, úrvacsorázzunk együtt, nem tudom, fölmérítek-e, hogy az emberiségnek ebben az iszonyatos állapotában ez a belterjes ima közösség, ez mérhatlan az ügyhöz, az emberiséghez, az egyház küldetéséhez. Milyen kevés ez, hogy egy kicsit szeretgessük jobban egymást. Nem kellene az emberiségért imádkozni, a nép megbékéléséért, a világ megőrzéséért, tiszta ivóvizért, ez sincs ma már, nem csak ennivaló nincs, ivóvize nincs az emberiségnek, egyre többen halnak meg a víz által történő fertőzésben, de nincs tiszta víz, pocsolyából, mocsárból, olyan folyóból isznak, amelyek hullákat sodornak, ilyenekből isznak az emberek. És akkor mi imádkozunk, hogy társat, illetve az úrvacsorát talán együtt kellene csinálni. Megvallom, hogy nekem fáj ez, hogy ezért tartunk ima közösséget. Azért szólalt meg bennem te ez az imádság, ez a félelmetes imádság, ez a félelmetes tiltás, amit Jeremiás kapott, hogy te pedig ne imádkozz ezért a népért. Nagyon sok minden van ebben a tiltásban. Ha durván mondanám, azt mondanám, hogy te Jeremiás, ne avatkozzál bele az én Isten dolgába. Én csinálom a magamért, ne avatkozzál bele. De nem fogod megállítani azt, ami történik ebben a világban. Ne is próbáld. Vannak dolgok, amiknek véghez kell menniük. Az én választott népem, mondja Isten, olyan állapotban van, hogy egy esdeklő imádsággal nem lehet megállítani azt a sorsot, ami az ő osztályrészük lesz a bűneikért. Emlékezünk, remélem, valamennyire a történelmi helyzetre. A babilon hadsereg ostromolta már Jeruzsálemet, és ott volt a fanatikus imádság, hogy nem, hát Jeruzsálem nem eshet el. A templomot nem gyalázhatják meg fogályok. És Jeremiás mondta, hogy te el fog esni Jeruzsálem, és lerombolják a híres jeruzsálemi templomot. Hát ebben a rettenetes történeti helyzetben ez a tilalom azt jelenti, hogy ne imádkozzál el, nem tudod megállítani. Itt olyan folyamat van, ami véghez fog menni. És talán nem rombolom, nem akarok senkinek a hitét rombolni, de talán éppen építi a hitünket, hogyha tudomásul veszük azt, hogy van történelem, van világtörténelem. Mi kis magyar nép, belesodródtunk magunk is a világtörténelembe, nem lehet külön is magyar történelmet csinálni, azt is rosszul csinálnánk, valószínűleg, hogyha lehetne külön. De nem lehet külön magyar történelmet csinálni. Van világtörténelem, azon belül van üdvtörténelem, van egyháztörténelem, és van a mi népünknek is, egyházunknak is. És ebben a történelemben igenis érvényes az, hogy bűn és bűnhődés. Érvényes az, hogy vetés és aratás, amit vet az ember, azt aratja, mondja az apostol szavak. Tehát van egy félelmetes világ folyamat, és azt mi nem tudjuk megváltoztatni, akár valamennyi kontinens, buzgó, imádkozó közösséget sem. Ne imádkozzál. Mert benne van, mondom ezt, hogy te gondold azt, hogy a te imádságod megváltoztatja a világ történelmét, mert nem változtatja meg. Ítélet alatt van a világ, ami népünk is, és ami egyházunk is vallod. Ítélet alatt vagyunk, és ez az ítélet véghez megy. Ne imádkozzál. Nyilván Jeremiás a népért imádkozott, a templomért imádkozott, a békességért imádkozott, a menekülésért imádkozott. Ne imádkozzál. Megnéztem a Bibliában néhány verset, hallgassátok, hogy egyszerűen csak felolvasom ezeket a verseket, amik mutatják azt, hogy Isten nem hagyja meg az imádság. Az Isten nem kenyerezi le az áldozat, akár a véres áldozat is. Istennek nagyon keveset jelent a mi vallásosságunk. Hallgassuk meg Ézsaiás próféta szavát. Így szól Isten a népet a prófétán át, Ézsaiás 1-ben. Ki kívánja tőletek, hogy eljöjjetek, hogy megjelenjetek előttem, és tapossátok udvaromat, a templom udvarát. Ne hozzatok többé hazug áldozatot, még a füstje is utálatos. Új holt, szombat, ünnepi összejövetel. Nem tűröm együtt a bűnt és ünneplést, mondjuk így a bűnt és imádkozást. Új holdjaitokat és ünnepeiteket gyűlölöm én, a vallásosságotokat gyűlölöm én, terhemre vannak, fáradt elviselni az ünnepeket, iszonyú mondat. Mögöttünk van karácsony, fárasztottuk Istent a mi ünneplésünkkel. Ha felém nyújtjátok kezeteket, eltakarom szemem előletek. Bármennyit is imádkoztok, ezt nem hallgatom meg. Vér tapadt a kezetekhez, mossátok tisztára magatokat. Igen, ez a prófétai beszéd, és valószínűleg ez az igazság. És Jeremiás könyvében is a 7. fejezetben még hat olvassak néhány mondatot, többet érez, mint az én prédikálásom, 7. fejezet Jeremiásnál. Ne bízzatok ilyen hazug szavakban, az Úr temploma, az Úr temploma, az Úr temploma van itt, mert csak ha igazán megjobbítjátok útjaitokat és tetteiteket, ha igazságosan ítéltek ember és embertársa között, ha a jövevényt, árvát és özvegyet nem nyomjátok el, és ártatlan vért sem ontotok, ha nem követtek más isteneket a magatok romlására, akkor van a nagy hangsúlyos. Ha mindezeket tetitek, vagy nem tetitek, akkor megengedem, hogy ezen a helyen tartózkodjatok, és azon a földön, amelyet őseiteknek adtam, öröktől fogva mindörökké. Tehát fölvethető itt a sorrend kérdése. Mi általában így állítjuk fel a sorrendet, hogy imádkozunk, az imádságba megtisztulunk, az imádságba erőt veszünk, töltekedünk az imádságba, és aztán megyünk ki és cselekedjük a jó cselekedeteket. Itt, mintha a fordított sorrend lenne. Először mossátok meg magatokat. Először tisztítsátok meg a kezeteket, aztán emeljétek fel imádságra. Először az özvegyekre, árvákra, kicsinyekre, nyomorúkra gondoljatok, és azután imádkozzatok. Egyetemes ima hét. Fölkészült a világ kereszténység arra, hogy imádkozzék. Van joga imádkozni? Nem olcsó dolog a feladatok elvégzése helyett egyetemes imahelyet tartani. Mert állítom, hogy akármennyit imádkoznak például, ismételten idéztem, akármennyit imádkoztak, hogy jajjá, a keresztjének együtt urvacsorázzanak. Vége lesz az imahétnek, és semmi foganatja nem lesz, ha nem komolyan mondott imádságnak. Nem mondták komolyan. Nincs igazán ökumenikus lélek. Igen, és a református, még reformátusabb akar lenni, a katolikus, négy katolikus, mindenki még inkább az akar lenni. Aztán az imahét egy kis flastról ezen a nem ökumenikus lelkülete, és büszkélkedünk, hogy lát, csodálatos, egyetemes imahetet tartottuk. Tehát a sorrend a Bibliában nem azonos. Jó lenne persze ez is, hogy imádkozom, és utána megújult erővel szeretem a testvért. Tehát félő az, hogy mire nem készültem föl a megmosakodásom, megtisztulásom által, méltatlanul imádkoztam, tisztátalan kezeket emeltem fel, és nincs is rá meghallgatás. Nem hallgatlak meg. Azt mondja Isten, ne imádkozzatok. És akkor végül is mi a legfontosabb, mit tegyünk? Most valami furcsa gondolat jön, mit tegyünk ebben a helyzetben. Hát ez pontosan azt, amit Jeremiás tett. Tudjuk, mit tett Jeremiás? Megtiltotta neki Isten, hogy imádkozzék, és ő a tilalom ellenére tovább imádkozott. És akkor miért kellett másodszor is megtiltani, meg harmadszor is megtiltani? Egy világos gondolat. Ha egyszer megtiltotta volna Jeremiás, aztán ő tudomásul vette volna, és befejezte, jó, hát nincs mit imádkozni, jön az ítélet. De nem ez történt. Azt mondta, hogy ne imádkozzál, és Jeremiás tovább imádkozott. Isten tilalma ellenére imádkozott. Élelmeket megrendítni, egy gyönyörűséges dolog. Megtiltotta, imádkozik, és azon Isten nem tudok nem imádkozni. Annyira szeretem ezt a nyomorult népet, hogy akár mit mondasz nekem Istenem, én nem tetek már, igen, és imádkozom ezért a népért. Másodszor megtiltotta, hogy te imádkozz, és másodszor is imádkozott, és harmadszor is, és biztosan élete végéig imádkozott. Tehát ez a reális helyzet testére is. Az Isten azt mondja, ne imádkozzatok, mert nem tudjátok föltartóztatni azt a ítéletet, ami rá zúdul erre a világra, és erre a híven lefentje Istenem, de én nem tudok nem imádkozni. Ha ilyen lélekkel zajlanának az ima közösségét, én nagy áldást remélnék tőle. Mert bár amikor ítélet végig bent a népen, azért Jeremiás tanítványai körében valami kis másféleség, valami kis új magatartás, új Isten kapcsolat, új ember kapcsolat, mégiscsak születnék az imádságból. Tehát igenis, ez Jeremiásnak a megzsöbbentő példája, és ezt prédikálom nektek. Ne imádkozzál, Istenre nem tudok nem imádkozni, könyörgök, ostromollak téged, könyörülj ezen a népen. Ha ezt komolyan vennénk, mit jelentene ez, lebontva, hogy úgy mondjam, divatos szóval élve a hétköznapok világára. Most testvérek, éppen a mai újságban olvashatjátok, a reformátusok napjában írtam egy kis írást. Ennek ez a lényege, hogy mozgalmat kellene indítani az ellenfeleink erényeinek a fölismerésére. Gondoljatok bele ez a mondatba, mozgalmat kellene indítani az ellenfeleink erényeinek a megismerésére. Tudni, évezredes vagy évtizedes mozgalom van az ellenfeleink bűneinek a hánytorgatására. És ez az egyházban is így van. A más hitűek tévedésének a hánytorgatására történik a teológia, a teologizálás. Nekem igazam van, neki nincs igazad. Ez a teológizálásnak a felkezete. Ezzel szemben javaslatot teszek, hogy indítsunk mozgalmat az ellenfeleink igazságának a méltánylására óriási dolog lenne, mert a mozgalom elindulna. Ezért például lehetne imádkozni, hogy ne így osztam a világot, hogy vagyok én, vagyunk mi, akiknek igazunk van, és vannak ők, akiknek nincs igazuk, és persze harcolni kell ellenük, mert az igazságért harcolni kell. Ez volna ökumenikus lelkület, ha ez elhatalmasodna, hogy ismerjük meg az ellenfeleink erényeit, az igazságait. Részigazságok azok, a milyen kis részigazság. Imádkozzunk azért, hogy megnyílt szívvel, megnyílt szemmel lássuk az ellenfeleinknek az értékeit. Tehát kiderülne, nem is jó szó ez, hogy ellenfeleit. Pláne nem jó az, hogy ellenségeit. A testvéreink. A másként gondolkozó, másként imádkozó testvéreink. Ismerjük fel a másként imádkozó testvérek imádságának a szépségét, a mélységét, az őszintességét, az erejét. Tehát befejezem ezzel, testvérek, hogy az Isten egyetemes történelem kormányzását, vagy ahogy mondottam, azt az egyetemes ítéletet, ami alatt vergődik most az emberiség, azt nem tudjuk a imádságunkkal megváltoztatni. De tudunk szigeteket teremteni az Isten gyermekeinek a szigetei, amelyek kiemelkednek abból az óceánból, a békétlenségnek, abból a harsogó, háborgó óceánjából, ami végig zúdult a világot. Teremtsünk szigeteket, ahol összetalálkozunk. Reformátusok és nem reformátusok. És a szívünkből is igyekezünk kivenni az előítéleteket és a kemény ítéleteket. Mondok ilyen szavakat, hogy érzékeljben, aki benne van a református egyházban, az tudja mindjárt, hogy mi történik szívekben, aki mondok, ez egy református és katolikus. Református és hídgyülekezetek. Református és pünkösdista. Református és karizmatikus. Meg annyi ellenkezés. Nem. Ilyen lélekkel ökumenikus imahétről beszélnék. Nagyon hatontalanból jel. Csak azt mondtad, és hogy ne imádkozzál. Ebben az imádságban nem gyönyörködök. Tehát imádkozzunk azért, hogy amit így fogalmaztam, hogy a többieknek az értékeit fölismerjük, és azokban közeledjünk egymáshoz. Ha ez történik az imahéten, hogy a megbékélésnek valami jele valóságossá lesz, akkor áldás lesz. De akkor is, még hogyha összeölelkezünk, és mindenféle egyházi felekezeti különbséget sikerülne kiiktatni, akkor még mindig azt mondhatjuk, hogy haszontalan szolgáit vagyunk Istenet. Mert az igazi dolgunk nem az, hogy egymással kudakodjunk, nem az, hogy egymással megbékéljünk. Igazi feladatunk az, hogy ennek a világnak a szolgálatára álljunk. Ennek a világnak a gyógyulásáért végezzünk szolgálatokat. Ne imádkozzál, addig, amíg ilyen állapotban vagy, és van a Isten népe, és ez a helyes felelet, Isten, nem tudok nem imádkozni, méltatlan vagyok, igazadban, hogy nem hallgatod meg, de nem tudok nem imádkozni, de nincs más eszközöm, nincs más módszerem, hogy segítsek. Istenem, hiába tiltod meg, én imádkozom, és hiszem azt, hogy mégiscsak nem a ne a te utolsó szavad, nem a ne, nem az ítélet a te utolsó szavad, hanem a kegyelet. Elővételezem már, hogy igenis majd kegyelmezni fog, és már hivatkozom erre az elővételezett kegyelemre, és úgy zörgetek nálad, Istenet, hallgass meg az imádságomat.